tegnapi műsorunkat ismételtük meg.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Kifjab Blomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája, vendégem pedig Szalay Kálmán, a Tettésvédelem Alapítvány elnöke.
Jó estét kívánok!
Rendkívül fontos tevékenységet folytat a TEV. Évek óta figyeljük a munkásságát, tekintettel arra, hogy objektív, tárgyilagos és kifejezetten üdítő volt ez a hang egyébként nyilván minden szempontból átpolitizált világban. Hogyha valaki megnézi a TEV tevékenységét, akkor az is szembe ötlik, hogy nem ragad meg a Kárpát-medencében, hanem európai, sőt világ tendenciákat is vizsgál. Tehát mindenképpen széles látókörre, széles perspektívára val ez a szemlélet, és azon kívül is, hogyha valaki meglátogatja a TEV honlapját, amire mindenkit buzdítok, láthatja, hogy milyen széles körű tevékenységi kört ölel át, amelyet önök végeznek. De elnök úr, aki nem ismerné az alapítvány munkáját, röviden, hogyha betetszene mutatni.
Tettésvédelem Alapítványt 2012-ben Köves Lomó kezdeményezésére hozta létre a zsidó közösségek csoportja. Itt a különböző ideológiai spektrum összeszereplője képviseltette magát ebben a kuratóriumban, az alapítvány kuratóriumában. Azt határozták el, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem az független mindenféle irányzattól, az egyöntetően a minden zsidót érint. 12-ben jött létre ez a szervezet, és az volt a célja, hogy az antiszemitizmus ellen hatékonyabban, az azt megelő időszaknál sokkal eredményesebben fel tudjon lépni. Ebben szerepet játszott az is, hogy azért volt egyfajta korszakváltás a 2010-es évek elején a magyar közbeszédben, a magyar közpolitikában, és egy támogató közeggel találkozott szembe a zsidó közösség egy ilyen irányú tevékenységgel kapcsolatban. Az alapítvány azt tűzte ki célul, hogy a kutatás, monitoring, az oktatás és a jogi tevékenység hármas keretrendszerében próbáljon meg mindenben a törvények talaján állva fellépni az antiszemita gyűlölt cselekményekkel szemben. Már akkor is egyébként magyarországi vonatkozó törvényi rendelkezések minden eszközt megadtak arra, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni az antiszemita gyűlölt cselekményekkel szemben, és ennek az alapítványnak a működését aztán idővel a magyar kormány is fontosnak, megkerülhetetlennek és hasznosnak ítélte, és 2018-tól a magyar kormány egy jelentős támogatással biztosította, hogy a alapítvány ezt a munkát nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is ki tudja fejteni, vagy legyen hatása az európai zsidó szervezeteken keresztül az antiszemitizmus elleni fellépése. Nem mondok újdonságot talán a hallgatóknak, hogy az antiszemitizmus terjedése az a határokon átnyúló tevékenység, vagy határokon átnyúlóan kell ellene fellépni, és hát látjuk Magyarországon, Magyarország európai beágyazottsága olyan erős, hogy figyelni kell minden tekintetben arra, hogy mi történik Nyugat-Európában, Közép-Európában, Kelet-Európában, mert nem tudjuk kivonni magunkat alóla, és ez alól az antiszemitizmus elleni küzdelem sem kivétel.
Köves Lomó vezető rabbi az EMIH részéről Magyarországot rendre a zsidóság számára rendkívül biztonságos helynek értékeli.
Hát ahogy múlik az idő és megéljük a mindennapokat, egyre erőteljesebb ez az állításunk, és ezt nem csak érzületre, meg egyéni tapasztalásra mondjuk, hanem a kutatásaink, a monitoring eredményeink, illetve a külföldi társszervezeteknek a adatai is ezt erősítik meg. Csak két számot hadd mondjak, addig, amíg Magyarországon egy évben regisztrálunk 400-500 olyan gyűlöletcselekményt, amelyiknek 99%-a gyűlöletbeszéd. Ami azt jelenti, hogy legfőképpen a social media, a közösségi média felületeken megjelenő zsidósággal szembeni gyűlöletbeszéd, addig Nyugat-Európában, például Németországban ez messze 8000-10000 fölötti azonosított cselekményt jelent, és ezek között sajnos életelleni bűncselekményi szerepel, fizikai erőszak, annak kísérlete nagy számban szerepel, az, hogy Magyarországon 99% csak gyűlöletbeszéd, véleményalkotás, ami némely esetben eléri a büntethetőség határát is, azért Franciaországban, Németországban, Angliában például itt már személyek, intézmények elleni erőszakról beszélünk nagy tömegben. Jóval nagyobb számban. Lakosság számarányát tekintve, de zsidó közösség számarányát tekintve messze felül reprezentáltan. A kutatási eredmények feketén-fehéren ezt mutatják. Aztán természetesen látjuk a politikai folyamatokat is. Manapság a zsidó közösségek védelme, ez már nem szerepel némely nyugat-európai állam kormánypártjainak programjában. Ezt látjuk egyébként Spanyolországban, ezt látjuk más nyugat-európai országokban, hogy ez már nem annyira fontos, a választók kiszolgálása, a sokkal inkább az Izraellel szembeni nem véleményalkotásban nyilvánul meg, hanem abban sajnos, hogy elvitatják Izrael jogát ahhoz, hogy védje a határait, védje a szuverenitását, és garantálja az állampolgárainak az alapvető biztonságot. Aki ezt megkérdőjelezi, az a mi terminusunk alapján az antiszemita gyűlöletbeszéd fogalmát meríti ki, nem csak a mi terminusunk, a mi módszertanunk alapján, hanem ez a módszertana többek között annak az IHRA antiszemitizmus definíciónak is, amit 2015-ben fogadtak el, és azt mondja, hogy amikor kettős mércét alkalmaznak Izraellel szemben, amikor megkérdőjelezik Izrael létjogosultságát a biztonságához, amikor mást várnak el Izraeltől, mint más országoktól, az már kimeríti az antiszemitizmus fogalmát. Sajnos a nyugat-európai napi politikában ezt minden nap tapasztaljuk.
Ha értékelheti ön azt a tényt, hogy Izrael miniszterelnöke Magyarországra nyugodtan ellátogathat, illetve sokan antiszemitának tartják a Nemzetközi Büntetőbíróság lépését, akkor kérem ezt most interpretálja.
Benjamin Netanyahu látogatása az egy különleges alkalom volt abban a korban, amikor ugye elfogató parancsot állított ki a Nemzetközi Büntetőbíróság ellene, és nem csak az egyetlen európai ország volt, ahova ő ellátogatott, hanem a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb pompával fogadták. Ez több mint szimbolikus jelentőségű, mert ez nem önmagában létezett. Ez létezett abban a közegben, ami most már több mint 15 éve tart, amelyben Magyarország deklarálta Izrael államot, mint természetes szövetségesét, deklarálta azt is, hogy zéró toleranciát hirdet meg az antiszemitizmussal szemben, és ennek minden adminisztratív eszközét igénybe is veszi, ami a kormány rendelkezésére áll. Itt most gondolok a rendvédelmi szerveknek a témával kapcsolatos fellépésére, de gondolok a kormánytól függetlenül ugye a bíróságok gyakorlatára is, ami jelentős mértékben változott a törvényi szabályozás kapcsán és azok alkalmazása kapcsán. Itt most a holokauszt tagadást említeném meg, amiben ugye az ügyészségtől, a nyomozóhatóságon keresztül a rendőrségig, és a bírói gyakorlatok figyelembe véve olyan változás ment át, hogy Magyarországon gyakorlatilag a közbeszédből a holokauszt tagadás eltűnt. Nincs. Futóbolonnak kell lenni, aki ezt most már nyilvánosan próbálja tagadni. És ez egy óriási eredmény. De ugyanúgy minden antiszemita gyűlöletcselekményt a magyar rendvédelmi szervek nagyon alaposan és a szakma minden szabályát betartva kivizsgálnak és fellépnek ellene. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, és ez az elmúlt 15 évben változott meg. És hogyha egy kicsit mondjuk ezt tágabb kontextusba teszem, azért látunk a politikai folyamatokban is egy nagyon jelentős változást. Pedig az, hogy Magyarországon a hagyományosan jobboldali pártok, amelyekre megelőző évszázadban, vagy egyáltalán a holokauszt utáni időszakban sem úgy gondolt a magyar közvélemény, amely az antiszemitizmus elleni küzdelem fellegváraként beszélt volna a jobboldali pártokról, az elmúlt 15 évben ez jelentősen megváltozott, és ez egy történelmi időszak, azt kell, hogy mondjam. A nemzeti szuverenitást erősítő magyarországi jobboldali pártok azok, amelyek a legmesszebb menőkig kiállnak a zsidó közösségek biztonságáért, garantálják nem csak a biztonságot, hanem a szabad vallás gyakorlás minden lehetséges felületén a vallás megélését. Ilyen értelemben ugye az elmúlt 15 év kormányai biztosították azt is, hogy egyfajta új reneszánsza legyen a zsidó életnek. Minden évben megrendezésre kerül Sólet Fesztivál, ami egy nyárvégi hatalmas nagy esemény, és hogy több ezer ember szabadon, zsidók, nem zsidók ünnepelhessék ezt a hagyományosan zsidó eredetű ételt. Erre azért Európában nincs példa, úgy, hogy Természetesen nem kell Magyarországon rendőröknek és katonáknak állik felfegyverkezve garantálni a biztonságot. Ez egy ritkaság.
Abban a tendenciában, ami tetten érhető valóban, és említette a jobboldal kapcsán, szerepe lehet sokak meggyőződése szerint többek között annak is, hogy például II. János Pál pápa bocsánatot kért a zsidóságtól, a zsidókat idősebb testvéreinek nevezte, többször ellátogatott Izraelbe, kiváló kapcsolatokat épített, ezt az utat tovább járta egyébként 16. Benedek, különösen Ferenc pápától is ezt tapasztalhatjuk, és azt gondolom, hogy 14. Leó pápa sem árhat el másképpen. Önök az illegális migráció kérdéskörével is foglalkoznak szakmai alapon, és az a tendencia, amely megmutatkozik az illegális migrációval párhuzamosan, például Franciaországban, abban is testet ölt, hogy a szélsőséges iszlám terror az nem válogat, a zsidókra, keresztényekre egyaránt veszélyt jelent. Miért nem lép akkor, nagyívű a kérdés, és talán inkább költői becsapád, de miért nem lép a francia állam, hogy megvédje a saját értékes állampolgárait, akik hasznos tagjai a társadalomnak, legyenek egyházi szereplők, te és természetesen civilek is.
Én kezdeném azzal, hogy ugye a 2010-es évek elején szörnyű zsidó ellenes terrorcselekmények rázták meg Franciaországot. Iskolában elkövetett terrorcselekmény, a Charlie Hebdo-t is ide emelném. Kiderült, hogy ezeknek a gyökere mind a radikális iszlám és szélsőséges iszlám mozgalmakhoz köthető. És természetesen azt is láttuk, hogy ez nem független Izrael mindennapjaitól. Mondjuk a nyugat-európai vagy a francia zsidó ellenes megnyilvánulások azért erőteljesen kolleráltak azzal, hogy milyen politikai események történnek Izraelben vagy a Közel-Keleten. Ami már rámutatott arra, hogy Franciaországban jelentős számú közel-keleti gyökerű muszlim választópolgár vagy közösségek élnek, amelyek befolyásolják, befolyásolhatják akár a kormánypolitikát, vagy a napi politikai közbeszédet is. Erre 2015-ben jött ez a hatalmas nagy népvándorlás, ami ellenőrizetlen körülmények között beengedett, azóta már tudjuk, például Németország kifejezetten kívánta azt, hogy jöjjenek ezek a alapvetően munkaerőt jelentő tömegek. Megjelent egy olyan csoportosulás Európában, amelyek között egyre erősebben megmutatkozott a szélsőséges iszlám tanítások némelyik irányzata. Nagyon érdekes példa, hogy amikor a német titkosszolgálatok a radikalizmusról és ennek keretében ugye az antiszemita gyűlöletcselekményekről kiadták az éves jelentésüket, akkor eufemisztikusan azt mondták, hogy hát ezek az antiszemita gyűlöletcselekmények többnyire 75%-ban szélső jobboldali mozgalmakhoz köthetők, és hát már akkor nevetséges volt ez, hát az adatok egyértelműen. Az elkövetőkről lehetett tudni, hogy nem neonácik voltak, hanem radikális muszlim elkövetők voltak, de a német titkosszolgálatok módszereiben tudatosan, vagy csak felületes megközelítésből, de a radikális iszlám mozgalmak azok a szélső jobb oldalhoz kötöttek. Szóval önmaguk előtt is titkolták azt az adatot, hogy a szélsőséges, radikális iszlám mozgalmak a zsidó ellenes gyűlöletcselekményekben jelentős szerepet játszanak. Aztán azóta kiderült az is, hogy tulajdonképpen ezek a mozgalmak nem feltétlenül csak és kizárólag a zsidó közösséget veszélyeztetik, vagy a zsidó közösségek tagjai ellen irányulnak, hanem alapvetően a nyugat-európai zsidó-keresztény kultúrkörre épülő demokratikus berendezkedést. Gondoljunk el, ezek az emberek, vagy ezek a tömegek olyan országokból jöttek, ahol a demokráciát hírből sem ismerik. Némely anyaországa ezeknek az embereknek gyakorlatilag törzsi fejlődés szintjén áll, a berendezkedést alapvetően a törzseknek a hagyománya és szokása határozza meg. A demokrácia és a demokratikus berendezkedés eszközrendszere számukra egy lehetőséget nyílt, élve ezeknek a demokratikus hagyományoknak az eszközrendszerével gyakorlatilag most már legálisan támadják az európai demokratikus berendezkedést. Ezt kell látni. Akkor, amikor az EBSZ, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet éves civil fórumán gyakorlatilag a civil szervezetek 75%-a fejkendős muzulmán civil képviselőkből áll, akkor ez elgondolkodtatásra késztet minket. Az a helyzet, hogy Nyugat-Európában ez a fajta népvándorlás egy olyan, és ezzel kapcsolatos befogadás Tamás masszív választó réteget jelenített meg, amelyet a napi politika már nem hagyhat figyelmen kívül. Ezt látjuk Franciaországban is, ezt látjuk Hollandiában is, ezt látjuk most már Németországban is, van egy sokkal súlyosabb helyzet, Svédországban is ezt látjuk. A svéd alapvetően befogadó demokratikus társadalom szembesült azzal, hogy a nagyvárosoknak 25%-a most már muzulmán vallás követője. És ugye, hogyha valahol 25% egy tömeg megjelenik szavazó polgárként, azonos jellemzőkkel bíró tömeg, akkor ők már előbb-utóbb beleszólnak a napi politikában. Ez a folyamat nagyon nehezen megállítható, és akkor, amikor a magukat baloldalinak nevező pártok korábban felhangon hirdették a zsidó közösségek és a zsidó érdekek védelmét, az elmúlt 10-15 évben olyat változott a világ, hogy most már pont ezek a baloldali pártok kérdőjelezik meg a zsidóság történelmi tradícióit, hozzájárulását az európai demokráciákhoz, az európai élet kialakulásához. Persze Izrael bírálatnak álcázva, de mégis kikezdik az európai biztonságos zsidó életnek a feltételeit.
Szándékosan nem magyarországi példát hozok, de ugyanezt a tendenciát látom, ami az Egyesült Államokban van. Trump elnököt, most két szemét kiemelek, Mark Levin, kiváló újságíró, véleményvezér, és hát, hogy egy másik ismert, már elhangzott nevet hadd hozzak fel, Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanyahu is többször méltatta. Izrael legnagyobb barátjának nevezték, ugye Mark Levin odáig ment, hogy azt mondta az elnök mellett állva, hogy az első zsidó elnökünk. Ehhez képest a demokrata pártban olyan szereplők vannak, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, és még sorolhatnánk.
A Squad,
így van, pontosan. Gárdája. És hát az ő csapatuk, nyilván a követőik, akik arról beszélnek nyíltan adott esetben, hogy a palesztin szemlélet, hogy a Jordán folyótól a tengerig kell Palesztinának létezni, ami Izrael megsemmisítését jelenti, az egy létjogosultsággal bíró elmélet, ez az amerikai kongresszusban elhangozhat. Tehát, hogy ez a tendencia azért legalábbis Európában is tetten érhető.
Igen, tetten érhető, és van egy másik, amit még itt megemlítenénk, ugye ez a BDS néven emlegetett mozgalom, ez a Boycott, Divestment and Sanction, ugye ami kifejezetten az Izrael termékek bojkottjára, és így Izrael állam ellehetetlenítésére szólít fel. És ez Amerikából indult, lehet tudni, hogy kik a szellemi kútfői ennek a mozgalomnak, és Nyugat-Európában eléggé nagy teret nyert ez a mozgalom, főleg az egyetemi szcénában. Magyarországon is volt erre próbálkozás 2015 környékén, ugye akkor a CEU-ba hívták meg ennek a mozgalomnak a ideológusát, fő ideológusát, és hát nagy ellenállás volt előadásával szemben, azóta nem próbálkoztak. Itt haka jegyzem meg, hogy épp a gender tanszék hívta meg ezt a BDS fő ideológust Budapestre előadást tartani. De visszatérve az ön által említettekre, Biden elnök személyesen Izrael nagy barátja volt mindig. Ez kevés volt ahhoz, hogy Izraelt megvédje 2023. október 7-től, sajnos kevés volt ahhoz, hogy megakadályozza azt, hogy ez utána még másfél évig, két évig folyamatosan létezzen. Amint jött Trump elnök, akkor rövid idő alatt sikerült a fegyverszünetet és valamiféle megoldás felé mutató irányt az eseményeknek szabni. A túszok hazajöttek, és hát folyik éppen a Hamász lefegyverzése, és valahogy valamiféle jövőkép biztosítása a gázaiaknak. Az, hogy Amerikában a gyűlöletcselekmények száma olyan mértékben emelkedik, ezt egyik Európában sem tapasztaltuk, mint ami Amerikában történt. És erre csak ráerősít a New Yorki polgármester választás eredménye, ahol megválasztottak egy olyan polgármestert, amelyiknek az első hivatalba lépése napján az volt a legfontosabb intézkedése, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemnek az alapvető dokumentumát és stratégiáját kidobja, eddig ezzel foglalkozó munkatársakat elküldje. Ezek olyan folyamatok, amik nagyon aggasztóak. Az ADL nevezetű antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó több mint 100 éves alapítványnak a éves antiszemita gyűlöletcselekmény monitoringjának eredményei olyan ugrásokat mutatnak az elmúlt években, ami szinte hihetetlenkedve nézünk innen Magyarországról. Mi is hasonló módszertannal gyűjtik ők is ezeket az adatokat. Aggasztó, ami történik Amerikában, és ugye megemlíteném azt a jobboldali aktivistát, Charlie Kirköt, aki tulajdonképpen az életét áldozta azért, mert fölvállalta keresztény hitét, és fölvállalta ebben a keresztény hitben azt is, hogy Izrael az, amelyik Közel-Keleten egyetlen demokráciaként olyan értéket jelenít meg, ami az amerikai keresztény konzervatív értékekkel összhangban nagyon fontos, és igazából támogatandó és követendő is Amerikába. Ugye őt lelőtték az egyik előadás alkalmával. El tudjuk azt képzelni, hogy valakinek a véleménye alapján be kell halnia, mert valakiknek ez nem tetszik. Szóval Amerikában sajnos idáig fajultak a dolgok. És Magyarországról hallgatva, látva ezeket az eseményeket, elborzadunk, és egy kicsit örülünk is annak, hogy az elmúlt 15 évben nekünk ezekkel nem kellett szembesülni. Én ezzel nem azt mondom, hogy Magyarországon nincsenek antiszemiták, meg nincs jelen az antiszemitizmus. A társadalmi felmérések azt mutatják, hogy azért a magyar társadalomban ennek van táptalaja. Ugye ezek a folyamatok egy-két kormányzati cikluson keresztül nem megoldhatók. Ugye a több ezer éves antiszemita előítéltet egy társadalomban nem lehet egyik napra másikra kiirtani. Ez egy hosszú folyamat eredménye, és mi hisszük és valljuk, hogy igenis az oktatás, tájékoztatás, ismeretátadás az, ami ebben hatékony. De ezek már mérhetők. Már 15 év alatt érezzük, hogy ebben van változás. Magyarországon van egy a világon egyedülálló kezdeményezés, az oktatás eszközrendszerét igénybe véve a magyar zsidó közösség oktatási szakértői lehetőséget kaptak a magyar kormánytól arra, hogy a nemzeti alaptanterv 5 évente megújuló tankönyv kiadásainál a szerkesztőktől megkapják a normaszövegeket, és a zsidó vonatkozású tartalmakat véleményezhetik. Lehetősége van a zsidó közösségek oktatási szakértőinek arra, hogy a kiadás előtt a szerkesztőkkel, a normaszöveggel kapcsolatban elmondják a véleményüket. A döntés természetesen a kiadó, illetve a szerkesztőkön múlik, de az, hogy lehetőség van arra, hogy esetleges félreértéseket, finom hangolásokra javaslatot tegyünk. Ezt eddig egyetlen egy ország sem engedte meg a zsidó közösségeknek.
Ezzel a pozitív záró gondolattal búcsúzunk a mai műsortól. A vendégem Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány elnöke volt, akivel az alapítványról, az alapítvány tapasztalatairól, európai és nemzetközi tendenciákról, ezzel kapcsolatosan az alapítvány és a társadalomban bekövetkező változások irányairól beszéltünk, az alapítvány által mért és detektált folyamatokról cseréltünk eszmét. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.